Szabolcs megyéből, ha úgy tetszik, Tiszabercerről, vagyis az akkori Bercerről indult el a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttének gondolata. Mindez Bessenyei Györgynek köszönhető, aki egy ősi földbirtokos család tagjaként megérezte a tudomány fontosságát, és azt, hogy ez hogyan állítható a fejlődés az ország felemelkedésének szolgálatába. 200 évvel ezelőtt jött létre a Magyar Tudományos Akadémia, de 1779-ben Bessenyei már megalapította a Hazafiúi Magyar Társaságot, akadémiai törekvésének egyik formáját. Lendülete halála után is érződött, hiszen 1825-ben létrejött az akadémiai intézmény, amelynek működését és az épületét is Szabolcs megyei képviselők, gazdálkodók felajánlása tette lehetővé, felépíthetővé nagy mértékben. Dr. Reszler Gábor történésszel beszélgetünk, mert a Bessenyei Társaság ma este a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban tartja emlékező ülését, és a történész az előadást.
Amikor Bánszky tanár 1988-ban újjá szervezte a Bessenyei Társaságot, akkor én azonnal beléptem, mert ennek részben nem csak a irodalmi érdeklődésem volt a magyarázata, hanem az is, hogy a főiskolai folyosónk az én szobámban a Bánszky tanár úr mellett volt, és hát nap mint nap találkoztunk, amikor neki is órája volt, és hallottam az előkészületekről, a terveiről, és akkor örömmel csatlakoztam.
Azért az fontos, hogy a tudós emberek talán keresik is egymás társaságát, de önnél az érdeklődés is megvolt az irodalom felé?
Igen, megvolt az érdeklődés, hiszen én magyar történelem szakon akartam tovább tanulni, de akkor tájt nagyon kevés volt a felvett hallgatók létszáma, és drága emlékű osztályfőnököm azt mondta nekem, hogy fiam, ha valóban tovább akarsz tanulni, akkor a magyar helyett vagy a magyar mellé válasszál másik szakpályt, és akkor úgy tegyék kísérletet a felvételére. Meghallgattam a tanácsát, és akkor fájó szívvel a magyart hagytam elszakpárként. Már történelem oroszakos hallgatónként, amikor végeztem, akkor a Nyíregyházi József András Múzeumba kerülhettem. Történész muzeológusként kezdtem. Érdeklődésem az a történelem mellett kiterjedt az újságírásra, és erre a 80-as évektől nyílt módon utána egy pályázati lehetőséggel az akkor még Bessenyei György nevét is elő tanárképző főiskolára kerültem a történelem tanszékre.
És aztán az újságírás abba is maradt?
Úgy maradt abba, hogy azért amatőrködtem, vagy pályán kívüliként írogattam.
És miről szeretett írni?
Ugye a kulturális rovatnál voltam, tehát kulturális természetű témákról. A történeti ismeretterjesztés itt is megjelent. Ez a vonal is egyrészt megőrizte a történeti iránt érdeklődésemet, másfelől pedig segített egy kicsit a gondolatok formálásában. Most ez lehet, hogy nagyképűen hangzik, de amikor az ember katedrára kerül, akkor sem mindegy, hogy hogyan kezd akkor egy kimondott mondatnak a megformálásába. De az újságírás fegyelmezettebb is tett ebben a tekintetben. Azt megfigyeltem, amikor egy-egy tanulmányt, vagy egy történeti írást el kellett készítenem, akkor én könnyebben vettem az akadályt, mint a kollégák, akik bizony egy-egy mondattal, vagy egy-egy bekezdéssel keményen megbírkóztak.
Hát mégiscsak valószínűleg volt, vagy van egy kis irodalmi vénája, hogy így mondjam. Még akkor is, hogyha ugye azt mondta, hogy ettől kényszerűen el kellett térni. De Bessenyei György neve már elhangzott, ugye annak okán, hogy a Bessenyei György tanárképző főiskolán a mostani Nyíregyházi Egyetem elődjén kezdett el dolgozni. De Bessenyei György önmagában mikor jött még elő az ön életében, ami említést érdemelhet?
A gimnázium éveimben arra már határozottan emlékszem, hogy megragadott az ő munkássága, hiszen azt tanultuk, hogy a magyar felvilágosodás elindítója, vagy egyik vezéralakja, és külön érettségi tételünk is volt Bessenyei munkássága. Amikor az érettségére készültünk, Gyara tanár úr kiadta a tételeket, hogy dolgozzuk ki, és akkor feleltett bennünket. Egyszerre már olyan 4-5-6 tétel napirenden volt, és azt a játékos módot választotta feleltetésnél, hogy a kihívott tanuló ebből a kínálatból a saját ízlése, vagy a tudása szerint, hogy sejtette, hogy melyikből a legfelkészültebb választott, és akkor abból lehetett felelnie. Én is sorra kerültem egy alkalommal, a 5-6 tételből már próbáltam kiválasztani gyorsan, hogy melyik is a legtestezállóbb, és akkor tanár úr rám nézett, és azt mondta, hogy Preszler úr, válaszd, fiam, Bessenyei. És akkor ugye, nem volt nagy választási lehetősége, Bessenyeiből feleltem is. Ha emlékezetem nem csak, akkor nem is rossz érdeményért kaptam. Tehát ekkor már Bessenyeiről tudtam, és a tételhez kapcsolódó műveit megismertem. Hát azon a szinten, ahogy egy gimnázium irodalmi tankönyvből megismerhető. A későbbiekben is, hiszen amikor ugye, a nyíregyházi tanárképző főiskolára kerültem, én a Hajdúságból érkeztem, vagy pontosabban a bihari részről, Kabáról, akkor a főiskolánk névadója Bessenyei György volt, és óhatatlan, hogy bele-bele botlottunk ilyen-olyan évfordulók alkalmával az ő munkáiba. Nem azt mondom, hogy bőszen olvasgatni kezdtem, akár az Ágis tragédiáját, vagy Tariménész utazását, de azért a gondolatai, amelyek elsőrendűen a magyar nyelv művelésére, a magyar nyelv felemelésére is egyáltalán a magyar szellemi színvonal emelésére vonatkoztak, azok megragadtak. Maga Bánszky tanár úr, aki a Bessenyei kultusznak ápolója volt, és Bessenyei munkásságának a kutatója volt, ő maga is kritikusan megállapította, hogy arról ne is álmodozzunk, hogy a mai fiatalok Bessenyei munkáit olvasgatják elalvás előtt, mert hiszen a nyelvezete az próbára teszi az olvasóját. De hogyha belehelyezkedünk abba a világba, amiben ő élt, meg abba a gondolatrendszerbe, amit ő hordozott, akkor megnyílnak ezek a művek, és a nyelvi és stilisztikai nehézségek ellenére befogadhatóak mind a mai napig ezek a gondolatok.
Én most azon gondolkodtam, hogy azért van olyan magyar író, vagy vannak olyanok, akik, hogy is mondjam, modernizálják a régi regényeket, és akkor így közelebb lehet hozni a gyerekekhez, az ifjúsághoz, akár Bessenyeinek az írásait is lehetne egy kicsit modernizálni, hogy az ember jobban értse. De miért fontos értenünk, hogy neki milyen gondolatai voltak, már csak azért is, mert ugye, hogyha az életútját nézzük, akkor a születése után bár elkerült egészen kicsi korában a Sárospataki Református Kollégiumba, de amikor onnan hazatért vissza a családjához, akkor ott éveken keresztül nem csinált semmit. Aztán meg amikor elkerült Mária Terézia testőrségéhez, akkor ott elkezdett ébredezni benne sok minden, és hát persze ez is kérdés, hogy mitől tudta megérezni az ő saját lelki szegénységét, de nála mégiscsak ugye kinyílt valami. Szóval miért fontosak az ő gondolatai nekünk?
Összetett a kérdés. A nyitottságára, szellemi nyitottságára gondolok, amikor ugye, engedte ezeket a bécsi hatásokat hatni magára, és ráeszmélt arra, hogy a magyar szellemiség, a magyar műveltség színvonala az mennyire elmaradott a már a bécsi világéhoz, és az ismeretei, meg ugye egy nyitottság egyfelől, másfelől pedig egy tudásvágy. Ebben biztos, hogy a Sárospataki kollégium szellemisége jó útravalót jelentett számára, hiszen a kollégium maga is nyitott volt a külföldi egyetemekkel, a tanárok, oktatók, diákok tartották a kapcsolatot, és egy ilyen világra nyitott szellemi műhely volt Sárospatak. Ez biztos, hogy örökségként vitte magával, és segített abban, hogy felfedezze a különbséget Bécs szellemi szintje és a magyar valóság szintje között, illetve, hogy Nyugat-Európához képest is még Bécs szellemisége is azért elmaradottabb, mint mondjuk az általa szeretett Párizs szellemisége. És mindezek a hatások azt hozták, hogy próbált utána nézni, utána olvasni, figyelni a kortárs gondolkodókra, és ezeket a gondolatokat átszűrni magán, illetve egy kicsit a magyarságához igyekezett illeszteni. És ezek a gondolatok megint csak ráébresztették arra, hogy nem csak egyszerűen a műveltségünk alacsonyabb rendű, rangú vagy szintű, mint akár a bécsi vagy a nyugati, hanem annak kifejezésére, megjelenítésére szolgáló nyelvünk is még hát, szegényes. És ezen a nyelven akkor mindenképpen javítani kell, annak érdekében, hogy a tudományok magasabb szinten művelésének az eszköze lehessen, meg egyáltalán egy művelt közönség megteremtéséhez is, nélkülözhetetlennek gondolta a magyar nyelv erősítése, pallérozása.
De már az írásairól beszéltünk az előbb, akkor az ő írásai azért nehezen olvashatóak, mert még nem volt azon a szinten a nyelv, vagy magának a korszaknak a lenyomata?
Részben a korszaknak a lenyomata, hiszen ő igyekezett stílusban is formálni, alakítani a magyar nyelven, de ez egyrészt nem csak egy emberes munka, hogy mondani szokás, hanem ez sok gondolkodó fej szükséges, és nem véletlenül, hogy részben Bessenyei ösztönzésére a nyelv újítás mozgalma kezdett kibontakozni. Ebben természetszerűleg vitathatatlanul Kazinczy Ferenc vitte a vezér szerepét, de az ösztönzés, hogy egyáltalán annak a felismerése, hogy a magyar nyelvet is gondozni, ápolni, fejleszteni, és a kor színvonalához illeszteni kell, ez egy közös felismerés. Részben Bessenyei felismerése, részben pedig a kortársainak a felismerése. Hiszen a szaknyelveknek a terminus technicusát, vagy a szakmai nyelvezetét is meg kellett formálni. Mivel addig a latin, illetve a részben a német nyelv volt a tudományos munkáknak is a nyelvezete, sok fogalmat magyarrá kellett tenni. Na most voltak kis hitűek, akik azt mondták, hogy hát ez lehetetlen vállalkozás, mert hiszen a magyar nyelv egy sajátos egyedi nyelvezet, és hogyan lehetne azokat a fogalmakat megnevezni, amelyeket hát deákul, ugye latinul remekül, vagy görögül remekül már megneveztek. És erre mondja egyik írásában, hogyha nem tévedek a magyarság röpiratában, erre írja Bessenyei, hogy hát ami már elneveztek egyszer deákul, akkor azt ne próbáljuk magyarrá tenni, hanem magyarosítani próbáljuk. Tehát mondjuk, hogyha a fizika szó nem ebben a formájában, hanem fizikként, vagy valami más ugye, formában megvan, akkor azt illesszük a magyar nyelvbe, és akkor legyen belőle fizika. Mint ahogy, és akkor mondja, hogy a franciák, a németek hasonlóan cselekedtek. Hát amik ilyen berögzült és valóban ókori gyökerekre visszanyúló fogalmak, azok ne próbáljunk helyettesíteni. Mert hogyha megpróbáljuk, mint ahogy azért a nyelvújítók között voltak túlbuzgók, akik próbálkoztak ezzel, és hát nem azt mondták, hogy oxigén, hanem azt mondták, hogy élenny. És hát a végén ugye mégiscsak az oxigén diadalmaskodott, ami nem magyar eredetű szó, és így tovább. Tehát ezekre a veszélyekre is ráirányított a figyelmet, de azt mindenképpen tanácsolta, hogy ne legyünk kisítőek, tehát ne féljünk attól, hogy a magyar nyelvet nem lehet igazán korszerű nyelvezetté tenni, csak fáradtságos, kitartó munkával lehet ezt elvégezni. És a példa mutatása mindenképpen hatott a kortársakra. A matematika művelése az a kor színvonalán volt, tehát a magyar matematikusok, azok az európai matematika színvonalán művelték a tudományukat. A két Bolyaira kell ugye gondolnunk, az apára Bolyai Farkasra és fiára Jánosra, akik a magyar nyelvű matematikát nem, de hát a matematikát nagyon mesterien és magas fokon művelték. Na most jött Dugonics András, piarista szerzetes, aki azt mondta, hogy próbáljuk meg azért a matematika nyelvezetét magyarra áttenni, és akkor neki köszönhetjük az olyan szavakat, hogy háromszög, egyenlet vagy gyök. Nem is gondolnánk, hogy ez egy ilyen 18. század végi találmány, hanem szépen belesimult a nyelvezetünkbe, és hát természetesen, amikor a matematikai műveleteket végzünk, akkor ezeket a fogalmakat használjuk. Bolyai édesapa és fia még nem ezek a fogalmakon indult el, de természetszerűleg a későbbi matematikusok már ezt anyanyelvükként érezték és használták. Tehát sok ilyen aprónak tűnő teendő feladat volt 19. század elején is, még visszanyúlva a 18. század utolsó harmadában, de hogy ezeken egyáltalán elkezdtek gondolkodni, elkezdtek töprengeni és keresték a megoldást, abban mindenképpen oroszlán része van Bessenyei Györgynek.
Az aktualitás, ami miatt mi beszélgetünk Bessenyeiről, az akadémiai törekvése. Tehát azt miért gondolta, hogy fontos lenne a tudós embereket összehozni egy csoportba? Ugye itt 1779-ben már kötődik a nevéhez a Hazafiúi Magyar Társaság, ami még nem a Tudományos Akadémia, de ugye ennek kapcsán beszélgetünk most erről.
Igen, az apropót az adja, hogy napokban ünnepeltük a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 200. évfordulóját, hiszen 1825. november 3-án tette a rendi országgyűlés alsó táblájában Széchenyi István azt a felajánlást, ami az anyagi alapját teremtette meg jelentős mértékben a később létrehozandó Magyar Tudományos Társaságnak. Na most az előkép, a tudós társaság szükségessége az ugyancsak ott él Bessenyei gondolatvilágában, és ő azért szolgalmazta a tudósok összefogását, hogy ne egyenként egymástól elszigetelve üzzék a tudományukat, hanem tudjanak egymásról, hassanak egymásra, és a munkáik színvonalában ez mindenképpen megmutatkozik majd jótékonyan. Hát ő a társasági életben rejlő lehetőségekre figyelt fel, és példamutatóan járt el, ahogy említettem, ő a szűkebb ismerősi körében, tudósi hajlamot mutató társai körében szervezte meg ezt a hazafiúi magyar társaságot. Részben a társasági lét, a tudományos társasági lét kedvéért, részben pedig azért, hogy valóban ismerjék meg egymás gondolatait, egymás elképzeléseit, egy-egy tudományos ötlet az fogalmazódjon meg, derüljön ki arról, hogy jó, ez tényleg érdemes a kimunkálásra, vagy pedig hát ezen ilyen vagy olyan módon próbáljunk változtatni, és akkor egy másik irányba induljunk el, mert az a szerencsésebb. Hát ő ebben nagy erőt látott a tudósi együttlétben, és a tudósok egymásra hatásában. És amikor majd hát úgymond tételesen kidolgozza a magyar tudóstársaságnak a majdani szabályait, létének a működtető elveit, akkor erre a színvonal emelésre figyel elsőrendűen. Másodszorban pedig, hogy koordinálják, tehát összehangolják a tudósok a munkálkodásukat.
Aki hatékonyságban gondolkodik, fejlődésben gondolkodik, annak mi a célja az ilyen típusú embernek, hogyha most Bessenyeiről beszélünk?
Az ő esetében semmi színűleg nem öncélról van szó, nem az önpallérozásról, nem az ő írói nyelvezetének a önmagáért való javításáról, hanem ő mindig is a magyar szellemi élet színvonalának az emelésére törekedett. Tehát az írásai, ezek a röpíratok, ezek a jámbor szándékok, ugye, amik megfogalmazódnak, ezek mind-mind próbálnak mozgósító erővel hatni, hogy másokra is hasson ez a fajta elgondolás, mások is induljanak el ebbe az irányba, mások is próbálkozzanak a maguk területén egyfelől rendet teremteni, tehát mondjuk a magyar nyelvezetet iskolázni, másfelől pedig egymásra is hassanak, hogy egy pezsgőbb szellemi élet legyen, egy pezsgőbb szellemi színvonal teremtődjön meg, másfelől pedig ez ne csak a tudósoké legyen. Tehát ő kezdettől fogva egyfajta tudományos közéletiséget akart megteremteni, közönséget a tudósok munkálkodásának. Mert egy dolog az, hogy beveszik magukat a könyvtárakban, dolgoznak, írnak, nem is kis terjedelmi munkákat, és akkor azok utána felkerülnek a könyvtárak polcaira is, és annyi. Nem jutnak el az olvasókhoz. Bessenyei törekvése az volt, hogy a majd a megteremtendő tudományos társaságnak legyen saját nyomdai műhelye, vagyis legyen saját kiadási joga. A pályázatok nagyon fontosak az ő elgondolásában, vagyis a Tudományos Akadémia, vagy a Tudós Társaság rendre írjon ki tudósi pályázatokat. A pályázatokra beérkezett munkákat bírálják el, ugye már abból tanulni lehet, részben a pályázók tanulnak, részben pedig akik erről a bírálatról értesülnek, ez már önmagában nyereség, és utána a díjat nyert pályamunkák jelenjenek meg. Ezek a munkák akkor jussanak is el a közönséghez, tehát azért is tartotta fontosnak, hogy magának az akadémiának legyen önálló nyomdája, hogy az üzleti térből kiemelje ezt a fajta könyvkiadást, mert az üzletember elsőrendűen azt figyeli, hogy mit lehet nagyobb példányszámban eladni, és nem az értéket nézi elsőrendűen, annak az adott munkának a szellemi értékét, hanem majdani piaci hasznot. Most Bessenyei ezt úgy próbálta orvosolni, hogy az arra érdemesült akadémia bírálatával kiemelt munkák, azok igenis jelenjenek meg, és jussanak el a minél szélesebb olvasóközönséghez.
Most ez a lendülete folytatódott, mert hogy ugye ő bár 1811-ben meghalt, de hát az akadémia pár év múlva mégiscsak megalakult. Szóval ezt a lendületet sikerült neki átadni a tudóstársaknak.
Szerencsésen találkoztak az ő gondolatai követőkkel, és a magyar tudóstársaság iránt való jámbor szándék kidolgozott, vagy utolsó véglegesnek tekintető változata, mely 1790-ben jelent meg, egyik követőjének köszönhetően látott napvilágot. Révai Miklós nyelvtudós, a magyar nyelvtudomány megteremtő alakja karolta fel, is nyomtatta ki ezt a jámbor szándékot, hogy minél többekhez jusson el is, és mozgósító erővel hasson. De nem csak Révai Miklós volt az egyetlen, hanem akadtak mások is, akik a tudós társaság megszervezését is nagyon fontosnak gondolták. Ezek sorából kiemelem Teleki Lászlót, aki maga is írt egy buzgó esdeklést a tudományos társaság megalakítása témájáról, de aktívan fel is karolta Bessenyének azt a törekvését, hogy pályázatokra érkezzenek pályamunkák. És ő rendre részben a saját vagyonából áldozva ezeket a pályázatokat rendre kiírta, és akkor a pályamunkákat pedig értékelték, díjazták. És ezeknek a pályamunkáknak az egyik legfontosabb témája az volt, hogy hogyan is lehetne a legméltóbb és a legcélra vezetőbb módon megszervezni magát az akadémiát. Tehát gondolkodjanak el a tudósok, hogy például az akadémia szervezeti felépítése, ügyrendje, ügyvitele milyen legyen. És akkor erre is rendre érkeztek nagyon érdekes és használható gondolatokat tartalmazó munkák. Hiszen az egyik, amit el kellett rendezni a majdan létrehozandó akadémia szervezésével kapcsolatban, az volt, hogy a tudományokat, azokat hogyan tudjuk majd megjeleníteni az akadémia szervezetén belül. Hány osztályt hozzunk létre? Ezek az osztályok egy-egy tudományterületet milyen módon, mértékben fedjenek le? Révai Miklós például 4 osztályban gondolkodott, ő nyelvészként természetesen a nyelvtudománynak adott egy önálló osztályt, a filozófiának, a matematikának és a természettudománynak még egy-egy osztályt, így 4 osztályos szervezetben gondolkodott. De például a nagymúltú történettudomány vagy jogtudomány az ebben az osztályozásban nem kapott önálló területet. Jött egy római katolikus teológus, Fejér György, aki a pályaművében azt mondta, hogy legyen 6 osztály, és akkor a matematikát és a természettudományt vonjuk össze, azoknak elég egyetlen osztály, de még akkor adjunk önálló teret például a történettudománynak, vagy a jogtudománynak. És akkor így formálódtak ezek az elképzelések. A tagságról. A tagság összetétele milyen legyen. És eljutnak odáig, hogy legalább 3 osztályát meg kell teremteni a majdani tagoknak. Ugye legyenek rendes tagok. Azok a rendes tagok, akik már a tudományos munkásságukkal, munkálkodásukkal bizonyítottak. És ők megértek arra, hogy mai fogalmunk akadémikusok legyenek, vagy teljes értékű akadémiai tagsággal rendelkezzenek. A szervezet működéséhez, megszervezéséhez, működéséhez anyagi támogatásra volt szükség, és akik anyagi támogatást nyújtottak, azok tiszteleti tagokká válhattak. Tehát ez egyfajta elismerés volt, visszajelzés volt, hogy az akadémia hálás mindazoknak a felajánlásaiért, akik anyagilag is hozzájárultak a létéhez, vagy a majd a működtetéséhez. A harmadik, ami először fogalmazik, a levelező tagság. Ezt elsőrendűen az induló, fiatal, pályakezdő tudósoknak a bátorítására szánták, azzal a céllal, hogy ha elég ösztönzés nyernek, és haladnak szépen tudósi pályájukon, akkor eljutottnak majd a rendes tagságig is, tehát a teljes jogú akadémiai taggá válásig. Ezekről gondolkodtak, töprengtek mindazok, akik Bessenyei gondolatait követték.
Tulajdonképpen kijelenthetjük nyugodt szívvel azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttében Bessenyeinek volt az indító szerepe.
Ez elvitathatatlan,
hogy köszönhetjük.
Igen. Ezt kijelenthetjük nyugodtan, hiszen ha kortársai közül mások is megfogalmazták ezeket a gondolatokat, sőt volt, aki esetleg részletekben menőbben képzelt el egy tudományos szervezetet, de magának a küldetésnek, a tudós társaság feladatainak a leírásában, megfogalmazásában Bessenyei megkerülhetetlen. És ez mutatja azt is, hogy követői, és inkább ő ráhivatkoztak, mint egyéb más kortársakra, akikben szintén felmerült az, hogy egy tudós társaságra szüksége van Magyarországnak.
Egy Tisza Berceli születésű földbirtokos család gyermekének.
Pontosan, így van. De szerencsére a Tudományos Akadémia létrehozásában más megyebelieink is jeleskedtek. Többek között, amikor elhangzott Széchenyi Istvánnak a nevezetes felajánlása, azonnal buzgón a jelenlévő képviselők között és a jelenlévő felsőházi tagok közül akadtak, akik szerényebb mértékben, de azonnal anyagiakkal is hozzá kívántak járulni az akadémia létrehozásához. Mindenképpen említenünk kell Szatmár vármegye főispánját, Károlyi Györgyöt, aki jószágainak, vagyis birtokainak fél éves jövedelmét ajánlotta fel. Ez 40 ezer rénes forintot a kortájt, és hát ahhoz képest, hogyha hozzávesszük, hogy Széchenyi egész éves, óradalmainak egész éves jövedelmét ajánlotta fel, 60 ezer rénes forintban, akkor nincs szégyenkezni valónk, hogy megye belénk. Károly György ilyen szép összeggel járult hozzá ugyancsak a akadémia létrehozásához. És amikor már 48-49-es törés után újrakezdésnél már az vetődik fel, hogy legyen önálló palotája az akadémiának, ne kelljen ide-oda bekönyörögnie magát, hogy az éves üléseit megtartassa méltó keretek között, akkor éppen Nyírbogdányban összegyűlt szabolcsi földbirtokosok, ügyvédek, bírák kis csoportja országos gyűjtést indított el, és ennek az országos gyűjtésnek is részben köszönhető az, hogy egy nagyon szép, reprezentatív, a budapesti városképet mind a mai napig meghatározó palota épületet. Tehát más kötődéseink is vannak, és lehetséges, hogy tudatosan, vagy egy kicsit tudatalatt, de Bezsenyi öröksége is hatott mindazokra, akik ezeket a felajánlásokat megtették.
Dr. Reszler Gábort, a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott főiskolai tanárát hallották, akinek előadása Bezsenyei akadémiai törekvései és a Magyar Tudós Társaság címmel ma este 16:30-tól hangzik el a Bezsenyei Társaság emlékülésén Nyíregyházán a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban.